Tolkien világa. Rádiósorozat a Gyűrűk ura kapcsán. Ami a Gyűrűk ura mögött van. A Gyűrűk ura középkori forrásairól és mélyebb rétegeiről Nagy Gergely beszél. Tolkien olyan tudós volt, aki ideje nagy részét könyvek társaságában töltötte. Regénybeli történetének jelentős része mégis a természetben játszódik. Mint író, honnan vette a tapasztalatokat kalandjaihoz?
Tolkien gyerekkorát egy Birmingham melletti idilli, azóta persze város külvárosává nőtt falucskában töltötte, ahol a természethez rendkívül közeli viszony fűzte őt, és az oxfordi vidék is egy jóval kevésbé industrializált, kevésbé beépített tér volt, ahol az ő barátaival, C.S. Lewis-zal, Charles Williams-zel és egyéb Inkling társakkal bizony sokat járta a vidéket. Tehát az utazás, a természetben járás, az Tolkien életének is egy nagy tapasztalata volt. Egy olyan élmény, ami valóban nagyon láthatóan meghatározta az ő írását is. Nem csak az irodalmi szövegeit, hanem megtalálható a tudományos szövegeiben is. Az, hogy az érzelmi állapotok leírásában, megfestésében hogyan tudott kitörni abból a viszonylag ingerszegény szobatudósi létből, ahová tudományos munkája egyrészt bezárta, másrészt ahová ő tulajdonképpen nagyon szívesen távozott az industrializálódó és az ő szemében pusztuló világból. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert természetesen több forrása lehet ennek. Mondjuk, ha arra gondolunk, hogy az egyik klasszikus példa, amit szoktak emlegetni, az Éowynnak a viszonzatlan szerelme Aragornránt. Többen kérdezték ezt már, hogy Tolkien, akinek az érzelmi élete is a Humphrey Carpenter életrajz alapján nézve, hát igencsak egyirányú és szegényes volt, ami hát lehet, hogy egy kicsit túlzott életrajzi állítás egyébként. Honnan tudott egy ilyen mélységű, ilyen intenzitású, olyan érzelmi állapotot leírni, megfesteni, amelyet tulajdonképpen soha nem élt át. Most azt gondolom, hogy elsősorban természetesen olvasmányaiból, középkori szövegekből, gondoljunk az Arthur mondakör egyik elemére, a Lancelotba beleszerető, reménytelen szerelembe belehaló Charlotte várkisasszonyra, aki Tennysonnál is szerepel, bár ott egy egészen más alak jön elő a Lady of Shalott témából, mint például Mallorynél. Mallorynél valóban a Ascaloti várúr egyetlen leánya, a Shalotti kisasszony, aki valóban Lancelotba reménytelenül beleszeretve veszti el az életét. Nagyon, nagyon hasonlatosan Éowynhoz, azzal a különbséggel természetesen, hogy tragikusan zárul a történet. De Tolkien különben is a középkori szövegekben az érzelmi állapotoknak, az érzelmeknek egy félelmetesen tág skáláját tudta meglátni és megláttatni. Ez a tudományos műveiben is sokszor előfordul. Tehát a Beowulfról való gondolkodás írás közben nagyon sokszor előkerül az, hogy a hősök különböző állapotai, mind a hősiesség paradigmájában, mind pedig az emberiesség, az emberiség paradigmájában hogyan tudnak jelentéshez jutni, jelentéseket előhozni a szövegbe beillesztve. Tehát azt gondolom, hogy Tolkien műveiben mind a leírások, mind az érzelmi állapotok, minden olyan aspektus, ami úgymond a való élethez köti, az egyrészt irodalmi mintákból táplálkozik, másrészt pedig természetesen a saját életrajzának részleteiből is. És ennyiben nem különbözik bármilyen más irodalomtól.
A Shalotti várkisasszony történetét Lorena McKennie dolgozta fel egy több mint 10 perces számban. Ennek egy részletét halljuk most.
Through the field the road run by to man. up and down the people go, gazing where the lilies blow, round an island there below, the island of Shalott. Willows white and aspens quiver, little breezes dusk and shiver, through the wave that runs forever, by the island in the river, flowing down to Camelot. Four grey walls and four grey towers overlook a space of flowers, and the silent island bows the Lady of Shalott. Only reapers reaping early in among the beaded barley hear a song that echoes cheerily from the river wide. By the moon, the reaper weary, piling sheaves in upland's airy, listening whispers, tears the fairy, the Lady of Shalott.
Mennyire volt regényíró, és mennyire volt kutató, és a kettő között hogyan teremtette meg a kapcsolatot?
Valószínűleg ő maga úgy választott volna erre a kérdésre, hogy egy interjújából ki is derült, azt mondta volna, hogy ő teljes egészében filológus, és minden más csak ezután. Ugye az irodalmi szövegeire is gyakran mondta azt, egy híres leveléből származik az a sokat idézett részlet, ami azt mondja, hogy a szövege az irodalmi szövegei elsősorban filológiai jellegűek és nyelvészeti inspirációjúak. Ez ugye arra a közismert életrajzi, illetve hát irodalomtörténeti tényre utal, hogy ő először a tünde nyelvek kidolgozásával kezdte mulatni az időt a 10-es években, vagy talán még hamarabb. Igazából rengeteg különböző ilyen privát magán nyelvet kezdett el kidolgozni, ezek egyike is végül leginkább kidolgozottabbika lett a kvenya, a tünde nyelv. Először tehát ezeket a nyelveket kezdte el kidolgozni, és a tanulmányai során jött rá arra saját elmondása szerint, hogy nyelv nem létezhet kultúra nélkül, nem létezhet olyan közeg nélkül, amelyben a nyelv él és fejlődik és jelent. És ez természetesen azt jelentette, hogy a nyelvekhez igenis egy hátteret kell alakítani, a nyelveknek történet kell, a történeteknek pedig kultúra és történelem. Tehát így jutott el a nyelvtől, a nyelvészettől, a filológiai kutatástól, a történetek írásáig, és hát ezzel együtt egy egész világ megírásáig, egy egész mitológia kidolgozásáig. Mindez természetesen a saját primér világunkban történő filológiai munkásságával is összefügg, hiszen elsősorban innen a filológiai munkájából, filológiai, és azt hiszem, hogy ma úgy mondanák, hogy kultúrtörténeti, kultúrtörténészi munkájából tudta leszűrni ezeket a tanulságokat, hiszen ha nem látja természetesen, hogy a középkori nyelvek, amelyeknek a maradványait ő tanulmányozza, nem érhetők el rendszeres nyelvtanokban, nincsenek szótáraik, hanem elsősorban a szövegeken keresztül jutunk el hozzájuk, hogyha ő ezt nem látja. Mint ahogy nekem az az érzésem, hogy nagyon sokan nem látják, akkor nem is juthatott volna erre az alkotói létrára, a nyelvek kialakításától nem vezetett volna számára egyenes út a történetek és az egész világ megírásához. Tehát a középkori szövegek tanulmányozása először elsősorban a nyelvi tényekért, a nyelvi szabályosságokért, ahogy a 19. században születő komparatív filológia számára is, úgy Tolkien számára is a nyelvtől, a hangtantól, a morfológiától, a szintaktikától, a retorikai egységektől, elsősorban utána a kultúra felé, a történetek felé vezette, úgy, ahogy például a Grimm testvéreket is a nyelvtan felől, a germán összehasonlító mitológia felé.
hogyan találhatóak meg a források a művekből, hogyan fejthetőek ki, hogy hová nyúlt ő vissza?
Az első ránézésre is nagyon jól látszik, legalábbis az értő szem számára, hogy a germán mitológia, a germán középkor, úgy az óangol, mint az óészaki, vagy általában vév a germán hősmondák világa, az nagyon erősen befolyásolta Tolkien, tehát mi teljesen érthető, hiszen alapvetően germanista volt, tehát óangollal, középangollal foglalkozott, és korának egyik legkiemelkedőbb északi, újészaki tudósa volt. Nagyon sok mindenben láthatók. Hát a legegyértelműbb ilyen áttetszőségi pont a Gyűrűk urában a rohani kultúra. A rohani kultúra teljes egészében az óangol kultúrának az elemeire épül. Tom Shippey azt is mondja az egyik könyvében, hogy a rohani kultúra tulajdonképpen minden részletében egy az egyben az óangol kultúra egyetlen pontot kivéve, ami magában is ironikus, ugyanis ez az egyetlen pont, ahol nem az óangol kultúra rohani, az épp a rohani kultúrának a középpontja, nevezetesen a lovaknak a megjelenése és a lovak központi fontossága a kultúrában. Az óangolok, ugyanúgy, mint a kelták egyébként a Brit-szigeteken, nem nagyon használtak lovakat, lovasságot. Többek szerint például a Hastings-i csatát is ezért vesztették el 1066-ban, mert nem tudták a norman lovasságnak az erejét egy saját határozott lovassággal megtörni. Ez tehát egy kilógó részlet, ami sokszor azt a benyomást kelti, hogy Tolkien elhelyezett ilyen filológiai vicceket a történetekben. És Tom Shippey nagyon sok ilyen apró részletet kifejt, amelyek közül egyesekről Tolkien maga is azt mondta levelekben, interjúkban, egyéb helyeken, hogy ezek olyan részletek, amit csak a filológusok fognak érteni, ők viszont nagyon jól fognak rajta szórakozni. Tehát a rohani kultúra kapcsolódási pont volt, nagyon szépen látszik pusztán abból is, hogy minden egyes rohani név, amivel találkozunk, az valójában óangol név, óangol szó. Különösen mondjuk a királyok nevét, Eortól egészen Theodenig, hogyha vesszük. A teljes sorozatot persze csak a függelékben találjuk meg. Ezek a királynevek valamennyien óangol szavak a királyra, a vezérre, a csoport, a nép, a kultúra vezetőjére. Theoden például a Gyűrűk urában megjelenő rohani király szintén egy olyan óangol szót birtokol névként, amely pontosan ezt jelenti, a népnek a vezetője, Theod. A Theod szó a Theodredben és az egyéb Theoddal kezdődő összetett szavakban, az óangolban egyszerűen a nép, a csoportnak a megnevezése. Előfordul például ez a szó a Beowulfban is, de hát egyáltalán ez egy óangol költői szó volt a király megnevezésére. Nagyon érdekes ugyan, hogy a rohani kultúra leszármazása további ilyen filológiai fikciókra és analógiás pontokra a Tolkiennek alkalmat tudnék, az Eorl előtti, tehát a rohamba való vándorlás előtti nevek, amik a rohani kultúrának, hogy az archeológiájához tartoznak, azok nem óangolok, hanem gótok. Vidomávi, Vidogávia és egyéb pre-rohani időkből származó nevek, amik aztán Gondor történetébe is beépülnek a gondori testvérviszályon keresztül, most ezek gót nevek. De a rohani kultúra nem csak a nevek és nem csak a szavak szintjén tükrözi az óangol kultúrát, mert egyáltalán a materiális kultúrának a leírása, amit rohamban találunk, a királycsarnok, a halott királyok sírbuckái, azok szintén az óangol kultúrának a sokszor régészeti leletekkel is alátámasztott tükröződéseit mutatják, és ez P.C. Jackson filmjében tulajdonképpen rendkívüli részletességgel és szuggesztív erővel volt a díszletként mozgásba hozva.
A rohani mezőkön vágtázó lovasok az egyik kedvelt téma a Gyűrűk ura különböző zenei feldolgozásaiban. Most azt fogjuk hallani, ahogy David Arkenstone képzelte el rohan lovasait.
Thank you.
számtalan egyéb kis részletet találunk itt. Például a Théoden halála után Gondorban éneklő, rohané énekmondó éneke, az alliteratív versben írt Théoden sirató, szintén egy az óangol műfajra, az óangol költészetre, az óangol versformára épít. Tolkien nagy előszeretettel használta ezt a régi germán alliteratív versformát, nem csak a Gyűrűk urában, hanem egyáltalán saját korábbi költői műveiben is, a 20-as, 30-as években, elsősorban inkább a 20-as években írt több hosszú elbeszélő költeményt is, a Silmarillok mitológiájából a Túrin történetet és a Beren történetet írta meg hosszabb elbeszélő költemény formájában. Persze mind a kettőben fejezetlen maradt, ezt mondanom csak el. A Túrin történet ebből rendkívül erős és rendkívül szépen megírt, bár modern angol, de alliteratív versben van írva. Úgyhogy sokan azt gondolják, hogy Tolkien költészete azért is nagyon érdekes, mert megmutatta, hogy modern angolul, a modern angol nyelv korlátai és lehetőségei között ezt a régi germán versformát hogyan lehet mégis erővel, mégis mélységgel és mégis szépséggel alkalmazni. A alliteratív Túrin egyes részletei szerintem is, és mások szerint is Tolkien igazi legnagyobb költői teljesítményei. És hát ez a fajta költőiség, ez a fajta költészet nagyon erősen be van építve a Gyűrűk urában. Sokszor nem is látjuk egyébként, hogy mennyire a prózába is beépül ez a fajta költői nyelvhasználat. A Silmarillokban vannak különösen olyan részek, amelyek határozottan úgy néznek ki, minthogyha verset adaptáltunk volna prózába, és ez ugye abban a fikcióban, amely szerint a Silmarillok tulajdonképpen egy kézirat, különböző forrásokból és különböző szövegekből adaptált kézirat. Ez tökéletesen beleillik, hiszen gondoljunk arra, hogy a fiktív adaptáció fiktív szerzője Bilbo, aki völgyzugolyban ülve minden egyéb, minden számára hozzáférhető forrásból szedte össze a szöveget. Itt természetesen hozzáférhetett olyan verses forrásokhoz, és amelyet utána ő prózában adaptált. És ennek nagyon érdekes és nagyon szuggesztív megjelenései vannak a Silmarillok szövegében, amelyek aztán megint egy alliteratív poétika meglétére próbálnak utalni.
Mennyire érthető meg a Gyűrűk ura, mennyire érthető meg egyrészt egy közép-európai olvasó számára, aki ugye nincs ennek az egész angol mitológiának a tudatában? Másrészt mennyire érthető meg a különböző mélyebb rétegek ismerete nélkül? Tehát mi az, amit a első olvasó nem kap meg, anélkül, hogy akár a Silmarillokat ismerni, akár az óangol irodalmat ismerni?
Azt hiszem, hogy a közép-európai olvasó nem sokkal van az a mai angol olvasó mögött lemaradva. Nem hiszem, hogy a mai angol olvasó sokkal jobban ismerné mondjuk a Beowulfot, vagy a Maldoni csatát, vagy Tolkien más kedves középkori szövegeit, a Szörgavény és az Zöld Lovagot például, mint a magyar olvasó, vagy éppen a bármelyik másik közép-európai kultúrából származó olvasó. Annyiban vannak előnyben az angolok természetesen, hogy ez a saját kultúrájuk. Tehát nekik ehhez nem kell nyilván nyelvet tanulni, nekik ehhez nem kell külön akkora tanulási erőfeszítéseket tenniük, mint mondjuk egy közép-európainak. De hát, ha arra gondolunk, hogy a közép-európai olvasó, a közép-európai gyermek is mennyire benne van az egységes európai mesekultúrában, a Grimm testvérektől indulóan, akkor azért az egyértelművé válik, hogy az alapok nekünk is adottak. Tehát a közép-európai olvasó is, a közép-európai gyerek is tudja, hogy a törpék például bányászattal foglalkoznak. Ezt mindenki tudja. Tudja továbbá azt is, hogy a sárkányok gonoszak és veszélyesek, nem úgy, mint mondjuk a kínai mitológia sárkányai, amik teljesen más szimbolikával és teljesen más kontextusokban működnek. A sárkányokat természetesen meg kell ölni. Ezt mindenki tudja. A sárkány nem tűnhet föl a jó oldalon. Az ilyen alapok azok, amik tulajdonképpen leginkább működtetik a Tolkien szöveget. A többi az részlet, a többinek utána lehet nézni, és igazából azt hiszem, hogy a legtöbb olvasó utána nézés nélkül nem is látja soha ezeket. A hatást látja. Azt látja, hogy a Gyűrűk ura meséje, vagy a Babó meséje hasonlóképpen működik, mint azok a mesék, amelyeket gyerekkorában hallott, nem Harry Potterről például, bár Harry Potter egy nagyon érdekes másik iránya a középkori kultúrtörténet adaptációjának. Nem kimondottan Harry Potterről, mondjuk a jelen világunkba és a mi jelenünkbe beillesztett mesékről, hanem abból a igazából sehol nem lévő időből mesélő mesékre, mint például a Hófehérke és a Héttörpe, vagy egyéb más ilyen pseudo-középkori keretbe helyezett mesékre. Ez az, ami a Babóban nagyon, nagyon működik, ahol tulajdonképpen arról van szó, hogy egy tökéletesen anakronisztikus karakter, a zsákos Bilbo, hogyan kerül be ebbe a mesevilágba, és viszi magával az olvasót. A Gyűrűk Ura eleve ebből a szituációból indul. Amikor az olvasó már benne van a mesében, az olvasó nem kérdőjelezi meg többet a mesét, mint ahogy Bilbo teszi a babó első részeiben, amikor nem hiszi el, hogy itt egy kaland van, és ez a kaland. És a kaland az ilyen, amit ő nem szeretett volna, de soha nem is gondolkodott róla igazából. A Gyűrűk Ura úgy kezdődik, hogy eleve itt vagyunk, eleve ebben a világban vagyunk, soha nem kérdezzük meg, hogy hogyan kerültünk ide, mi ez a világ. És ahogy haladunk előre az olvasásban, úgy a világ egyre jobban megeszi az olvasót, a világ egyre jobban bevonja, és ezzel saját magát is megszilárdítja. Ugye a későbbi részekben már egyáltalán nem kérdezünk rá arra, hogy mi ennek a világnak a rendszere, hiszen egyre újabb részleteket kapunk, és egyre jobban átlátjuk. Inkább azt kérdezzük, hogy mi történik.
Milyen irodalmi művekhez nyúlt vissza?
Elsősorban olyan művekhez, amik azért jók a hallgató és a kutató számára, mert csak egy dolgot kell róluk megjegyezni, az, hogy mi a címük. A szerzőiket ugyanis a legtöbb esetben nem ismerjük. Persze aztán további újabb problémákat okoznak, mint az, hogy mikor keletkeztek, vagy hol keletkeztek, és így tovább. De hát ez már a részletesebb kutatás számára adja az anyagot. Elsősorban az óangol szövegekhez nyúlt vissza Tolkien, mivel óanglász volt, középanglász volt. Olyan szövegekre gondolunk itt, mint mondjuk a Beowulf, a legnagyobb és leghíresebb, tulajdonképpen azért ismert az egyetlen óangol eposz, amit így kimondani igazából egy csúsztatás, hiszen a Beowulf mint hőskőltemény egyáltalán nem ugyanaz az eposz, mint amit a görög-római kultúrából eposz néven ismerünk. De hát valami hasonló műfaj, hiszen a germán kultúra és az óangol kultúra is alapvetően egy olyan szóbeli kultúrára épült, mint amire a korai görög kultúra. Ugyanúgy a szóbeliségből emelkedtek ki azok a szövegek, amelyek aztán valamilyen formában megőrződtek, mint ahogy a homéroszi eposzok. És hát máig folyik a vita óanglász körökben, hogy a Beowulf és ezzel együtt a gyakorlatilag teljes fennmaradó óangol költői korpusz az valójában írott kompozíció terméke, vagy szóbeli kompozíció terméke. Olyan maradvány, amely a szóbeliségből fennmaradva valamilyen módon bekerült az írott gyakorlatba, valamilyen módon leíratott, valamilyen okból, amit sokszor nem látunk át, és így hitelesen az óangol oralitást példázza, arra ad bizonyítékokat, arra ad részleteket, vagy pedig valami olyan köztes dolog, köztes szöveg, amely sem nem teljesen szóbeli, sem nem teljesen írott. A kompozíciós technikák, tehát magát a szövegnek az összetételét megnézve nyilvánvalóvá válik, hogy az óangol kultúrában eredetileg természetesen nagy szerepet játszott a szóbeliség, hiszen hogyha arra gondolok, hogy a kereszténység bejövetele előtt általában az európai népek nem használtak írást, hát természetesen a mediterránium népeit kivéve, akik eleve az antikvitásból hozták magukkal a kultúrájukat, akkor minden bizonnyal feltételezhető az, hogy az óangol kultúra is eredetileg orális jellegű volt. De az, hogy a Beowulf egy 10. század végi kéziratban maradt fenn, tehát egy rendkívül késői kéziratban tulajdonképpen, az csak azt mutatja, hogy a Beowulf szövegét egy kolostorban élő, szkriptóriumban dolgozó szerzetes valamilyen módon megszerezte, lemásolta. Ugye a Beowulf egyetlen fennmaradó kézirata egy másolat, nem a költő autográfja. Legalábbis jelenlegi tudomásunk szerint, bár van néhány nagyon radikálisan eltérő véleményettől, de ez azt jelenti, hogy a Beowulf szövege, mint szöveg, több másolaton és több generáción keresztül őrződött már a 10. század végére. Valamilyen módon tehát bejött az írás gyakorlatba, valamilyen módon átalakult egy szóbeli kultúra keretéből, egy írott kultúra keretében őrzött és használt szöveggé. Ugye van tudomásunk róla a híres Alcuin-féle levélből, amelyben Alcuin Lindisfarne napátjának fejére olvassa, hogy az ő kolostorában szerzetesek pogány történetekkel múlatják az időt. Ugye ez a híres miköze Ingeldnek Krisztushoz felkiáltás. Tehát nyilvánvalóan tudunk arról, hogy ezt a műfajt, a germán hőskölteményt, a pogány hősök történeteit a szerzeteseknek bizonyos korokban, bizonyos helyeken, bizonyos keretek között nagyon is használták, nagyon is élvezettel hallgatták, olvasták, nyilvánvalóan nem szóbeli kompozíció keretében hangzott el Lindisfarne-ban sem Ingel története, hanem kéziratból felolvasva.
A Beowulfot minden angol szász és germán eredetű nép magáénak vallja. Most egy német professzor, dr. H.L.C. Tristram felolvasásában hallgathatunk bele a Beowulf eredeti óangol szövegébe.
Fem evra was efterkenned jung in jerdum, sonne god sende folke to frovre firren serve on jerd, se hi drugon aldor lease lange huile. Himses lief rea wuldes world and world are for jerf. Beowulf was breme, blad wide sprang, schildes evra schedelandum in. Sva shall jung gumma godie wirtschan, frommum fjörgiftum an fedder bärme, that in an ilde eftje wunien will ye see thus, son a wee kumme leode ye lasten loft erum schall, in meisa ye ware man ye seon. Him sa schild ye wart to ye shep wheele feller roar feran an frean ware, hi hinne sa at bären. To Brimus Farother.
A szövegeket használták a középkorban is. Ezek nagyon sok érdekes aspektus nyitnak meg Tolkienben is. Tolkienben is az írásbeliség és a szóbeliség kulturális keretei szépen, ha nem is világosan elhatárolhatóan, de mindenképpen láthatóak, és ennyiben Tolkien képes arra, hogy ne csak a középkori forrás szövegeit emelje be a saját irodalmi szövegeibe, hanem azt a sajátos szöveg előtt meglévő kulturális keretet is, amelyet a középkori szövegekben is csak nyomokban és csak következtetéssel tudunk meglátni. A tolkieni szöveg képes pontosan ezt a mélységet, ezt a kulturális múltat implikálni. Ugye Beowulfon kívül aztán ott van a óangol költészet további jó néhány maradványa. A hősköltészetből olyan elemek, mint a Déor, vagy a Vicit, vagy az angol szász krónikában megtalálható néhány verses betét, mint a Maldoni csata, vagy a Brunanburgi csata, ezek az angol szász krónika nevű kicsit krónika, kicsit évkönyv jellegű történeti műnek. Alapvetően ez egy prózában írott mű. Bizonyos évei alatt, ahol az adott csaták lezajlottak, hirtelen versbe átcsapó szövegek ezek. Például a Maldon, amelyet Tolkien különben is nagyon szeretett, hiszen a Birthelm fiának hazatérése című kisebb drámai költeményét is ennek a versnek az adaptációjaként írta, illetve nem is kimondottan az adaptációként, hanem a történet folytatásaként. A Moldoni csata töredékként véget ér, ahol a vikingek átkelnek a gázlón, és elsöprik Birthnot csapatát. A védők csapatát, a csata elveszik, a Maldoni csata szövegnek pedig vége van. Tolkien ott kezdi a drámai adaptációt, ahol a Maldon abba hagyja, a csata után, amikor a csatatérre visszamennek a Birthnot különböző szolgái, akik nem lehettek a csatában, és azon moralizálnak, hogy mi is történt itt, mi is ennek a jelentősége, hogyan is kell, vagy hogyan is kellett volna harcolni. A tolkieni költemény természetesen megerősíti a Maldoni csata versnek a morális konklúzióját. Ilyen szövegek voltak azok, amik Tolkiennek az első számú inspirációit adták, de hát a angol költői szövegek közt nem csak pogány, hősi történetekkel foglalkozó költemények voltak, hanem van itt jó néhány bibliai témát feldolgozó költemény is. ugye a tiszteletre méltó Béda művéből ismerjük az első nevesített tóangol költőt, Kedmont, aki az első volt a hagyomány szerint abban, hogy a régi germán alliteratív verselésben a régi, gyakorlatilag a szóbeli kompozíció szabályai és kerete segítségével bibliai történeteket, tehát keresztény történeteket verselt meg. És van is aztán egy ilyen kedmoni iskolának nevezett irányzat. A másik nagy, szintén nevesíthető, és ez azért egy különleges dolog az óangol költészetben, hogyha valami nevesíthető. A bibliai témájú versek egy része szintén nevesíthető, egy Cynewulf nevű merciai költőhöz fűződik. Ezek azért érdekesek, mert keresztény témákat, bibliai történeteket dolgoznak fel, de nagyon jól láthatóan, hát azon föl, hogy az alliteratív verselés keretén belül, nagyon jól láthatóan egy germán gondolatvilággal, nagyon jól láthatóan egy germán hősi képvilágban. A másik ilyen ismertebb szöveg talán a Dream of the Rood, a keresztfa álma című rövid költemény, amelyben Krisztus keresztre feszítése egy germán hős, germán harcos csatája és győzelme keretében mutatkozik meg. A keresztfa álmában Krisztust nem keresztre feszítik, nem oda viszik és leteszik és rászögezik a keresztre. Krisztus fölmegy a keresztre. Krisztus egy hihetetlen erőfeszítéssel és határozottsággal, mint ahogy Beowulf indul a harcba, Krisztus fölmegy a keresztre. Ez az ő harca, ahogy Rambó mondaná, amit megharcol, amit nem elszenved, hanem amit aktívan végigcsinál. Több más ilyen keresztény témájú költeményben nagyon jól látszik az, hogy a bibliai témákat az óangol költő átformálja. Azzal a verseléssel, azzal a képvilággal, ami neki a hagyományos öröksége, a heroikus hagyományból. Amikor az óangol szövegekről már nem beszélünk, amikor azt befejezzük, akkor el kell kezdenünk a középangol szövegekről beszélni, mert hát ott is rengeteg forrása van Tolkiennek, például mint a Sir Gawain és a Zöld Lovag, amelyből nem csak hogy kiadást készített 1925-ben egy Lici kollégájával, hanem amit le is fordított később, ez ugye csak halála után jelent meg. Aztán ott van a Sir Orfeo című, szintén középangol románc, amely azért is érdekes, mert egy ön hagyomány keveredést mutat, amit Tolkien sokszor maga is használ. A Sir Orfeo-ban nagyon sok germán elem, nagyon sok kelta elem, és nagyon sok francia lovagregény elem ötvöződik egymással. Egyébként a Sir Orfeo is szerencsére most már magyarul is hozzáférhető Orfeo király címmel. Itt arról van szó, hogy a Orfeo király feleségét elrabolja a tündérbirodalom királya, Orfeo pedig számüzetésbe megy 10 éves az erdőben való bolyongás után. Egyszer rábukkan a tündérkirály birodalmára, ahol a románcokban jól ismert, elhamarkodott ígéret motívuma használatával visszaszerzi a feleségét, hárfázik a királynak. A királynak ez annyira tetszik, hogy megígéri, hogy bármit kérhet Orfeo ezért jutalmul, Orfeo pedig természetesen a feleségét kéri vissza. További egyéb románc elemekkel tarkított lezárás után a költemény véget ér. Tolkiennek nagy kedvence volt ez a költemény, ezt is lefordított egyébként modern angolra, ez is hozzáférhető most már. Az a keveredés, ami itt a kelta tündérvilágot, a kelta más világot behozza, az Tolkiennél is nagyon sokszor nagyon jól látható. És hát ezen föl természetesen ott vannak olyan dolgok, mint az északi szagák, ami mondjuk a családi szagák hatásában nagyon szépen benne van a Szélmarilok egyes történeteiben. Tehát elsősorban a különböző germán irodalmak szövegeiből vette ő a forrásait, de természetesen nagyon sok minden más is benne van, hiszen benne van az antikvitás jó néhány nagy története, ugyanúgy, ahogy mondjuk az Oidipus történetet meg lehet találni Turin történetében, ugyanúgy egyéb klasszikus történetek is könnyen felfedezhetőek, azt hiszem Tolkiennél.
Mi Mennyire volt Tolkiennak az egy tudatos célja, hogy egy nagy eposzt alkosson? Vagy van egyáltalán egy ilyen igény? Vagy volt egy ilyen igény az angolokban, ami nekünk volt, mondjuk, hogy hiányzik egy nagy magyar eposz?
Nem tudom, hogy ennyire intézményesen volt-e vajon az angol kultúrában egy ilyen igény erre. Ugye Magyarországon ez egy központilag megfogalmazott igény volt és követelmény, és minden nagy költő kötelességének érezte, hogy na akkor ő írja meg a nagy magyar eposzt. Hát mind valamennyien utálták ezt, és hát nem is valami szívesen írták, aztán nem is olvasta senki, máig se olvasták igazán ezeket az eposzokat. Azt hiszem, hogy, hogy az angol kultúrának alapvetően más volt a dinamikája ebben a korban. Azt ne felejtsük el, hogy ugye az angoloknak mindig ott volt Shakespeare, mint a nem csak az angol kultúrának, hanem az egész európai kultúrának a középpontjaként tekintett korpusz. Ugye ott a 20. században jelennek meg olyan művek, amelyek az egész Európa is, gyakorlatilag a világirodalom korpuszának középpontjaként jelölik ki a Shakespeare szövegeket. Tehát az angoloknak ott volt Shakespeare, mindig ott voltak az Arthuros szövegek, az Arthur irodalom különböző megvalósulásai, akár Tennyson, akár Mallory. Az angolok sokszor nem voltak tudatában annak, azt hiszem, hogy itt valami olyan mélység hiányzik, valami olyan korai mitológikus korpusz hiányzik, amely mint egy megalapozná ezt. Nem kellett megalapozni igazából. Tolkienben azért természetesen megvolt egy ilyen igény, hiszen Tolkien mint középkorász régebbre ment vissza, ugye az óangol szövegek előttről nincsen semmi maradvány. Tehát azokat kutatva, azoknak a nyelvét elsajátítva, azoknak a szövegeknek a tartalmát, a apró utalásokat az óangol pogányságra, pogányság keretére, kultúrájára, a szóbeli kultúrára utaló sajátságokat meglátva, és hát ezt összehasonlítva mondjuk azzal a korpusszal, ami az ó-északi mitológiáról megmaradt, mondjuk az Eddákban, vagy mondjuk az egyes szagákban történő utalásokból. Ebből Tolkien nyilvánvalóan látta ezt a hiányt. Van is egy híres levele, ugye 1951-ben Milton Waldmanhez írott levél, amelyben nagyon hosszan leírja neki azt a koncepciót, amely a Silmarillok megírásához vezette, vagy legalábbis a Silmarillok történeteinek kidolgozásához vezette őt. Innen szokták idézni azt a híres mondatot, hogy a Tolkien mű arra célra irányult, hogy Angliának egy mitológiát teremtsen. Lehet persze azt vitatni, hogy ez mennyire a levél szövegnek csak egy értelmezése, hiszen azért Tolkien itt igazából azt írja, hogy egy olyan összefüggő történetcsoportot akart ő megírni, olyan legenda csoportot, amelyet ő utána hazájának, Angliának ajánlhat fel. Hogy használja, hogy ahogy tudja, hogy kidolgozza a részleteket, hogy mitológikustól egészen a mindennapi történetekig megírja a hiányokat, kitöltse a réseket, vagy használja irodalomként. Tolkien ehhez az vezette, ahogy a levélben írja, hogy rájött, hogy nincsen múltja, nincsen irodalom történeti múltja, előzménye az óangol korszaknak, de ez abból a szempontból természetes, hogy az óangol kultúra egy bevándorló kultúra Angliába. És hát az írás előtt, a kereszténység előttről nem maradhatott sok, nem volt az óangol korszakban egy olyan Snorri Sturluson, amilyen az izlandiaknak volt, aki összegyűjtötte a próza Eddában a még feltalálható szövegeket, és ugye érdekes, hogy Snorri sem azért gyűjtötte ezeket a történeteket és szövegeket, mert az ó-északi mitológiának a vázát alkották, a Snorri természetesen keresztény volt, hanem azért, hogy a költőknek anyagot, tulajdonképpen egy költői kézikönyvet hozzon össze. A Snorri elsősorban poétikát akart írni. És hát ehhez az anyag is hozzátartozott. Az óangol kultúrából nem maradtak ilyenek. Az óangol pogányságról máig nagyon keveset tudunk, és elsősorban összehasonlító forrásokból. Magában az óangol kultúrában rendkívül kevés, és az óangol szövegekben rendkívül kevés utalás maradt. A helynevekben, a hét napjaiban a nevében ugye angolul néhány germán istenség neve rejtőzik. Ugye a Wednesday, a szerda jelentésű szóban, ami eredetileg Wednesday, Odin, vagy az angol kultúra keretében Woden neve rejtőzik. Ilyen apróságokban fogható csak meg az angol pogányság, és Tolkien természetesen vonzotta az, hogy mint filológus kitöltse ezeket a réseket. Hiszen a filológia is módszerét tekintve elsősorban ugye rekonstrukció felé irányul, arra irányul, hogy olyan rendszereket konstruáljon, olyan rendszereket állapítson meg a rendelkezésre álló adatokból, amelyek maguk nem láthatóak, amelyek maguk az adatok mögött rejtőznek, amelyek maguk csak az adatokból következtethetők ki. Természetesen a nyelvi rendszerek kikövetkeztetése nagy kísértés a kreatív filológusnak, hogy egész kultúrákat rekonstruáljon a nyelvi rendszerek mögé, amelyek egyes pontokon akár a nyelvi rekonstrukciónak a bizonyosságával bírhatnak. Az, hogy ugye az összes germán nyelvben megtalálható a törpe szó, a zwerg vagy dwarf angolban, vagy dwerg az újszakiban, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nem csak bizonyos hangmegfeleléseket tudunk felállítani, hanem azt is meg tudjuk mondani, hogy mind a három kultúrában, a germán kultúrában, tehát úgy tűnik általában, volt egy olyan lény, ismert volt egy olyan lény, amelyet ezzel a szóval jelöltek. Az, hogy ezt a szót hogy használják a történetekben, milyen szerepet szánnak annak a lénynek, amit így neveznek, milyen tulajdonságokat adnak neki, az további történeti rekonstrukciókhoz vezethet. Tehát Tolkien nem kreatív feladatnak látta ezt, én azt gondolom, hanem elsősorban egy filológiai, egy szakmai feladatnak. Tolkien irodalmi műveiben az érdekes, hogy azt gondolom, hogy ezeket elsősorban szakmai feladatnak tekintette. Azért is mondta azt, hogy a szövegének elsősorban filológiai inspirációja van.
Ezt úgy érted, hogy a nyelvészetből próbált visszakövetkeztetni a korabeli történelemre például?
Igen, pontosan ezt mondhatjuk nagyon sok helyen. És utána magába a saját szövegeibe is beépítette a rekonstrukciónak a különböző formáit. Amikor ugye Théoden azt mondja a hobbitoknak, hogy a hobbit szó, amelyet senki más nem ismer, egyetlen más kultúra sem ismer, amíg a magukkal, a hobbitokkal nem találkozik, és ez a szó, ez nem ismeretlen rohamban. Mert hogy ott van nekik meséljük a távol északon élő apró népekről, akik a földben laknak, és így tovább, és így tovább, és hogy ezeket az ő legendáik Holbitlan néven emlegetik. Pontosan ugyanerről van szó, hogy a rekonstrukció Tolkien beemeli a szövegbe. A Holbitlan az valóban egy tökéletesen legitimú angol szó, annak ellenére nem fordul elő sehol a szövegeinkben, valóban akár lehetett volna is. Tolkien ezt a formát rekonstruálja a hobbit szónak. Hogyha lett volna egy ilyen angol szó, egy holbitlan, akkor ez mostanra minden valószínűség szerint hobbit formában lenne benne az angolban. A rohani kultúra ugye az, tudjuk, hogy egy az egyben az óangolra épül, nyilvánvalóan egy jó angolhoz hasonló nyelvet is beszélnek, sőt a Gyűrűk Ura korai, a rohani részeknek a korai vázlataiban sokkal több óangol volt egyébként, mint amennyi a végső szövegben maradt. Alkalmanként egyes rohani szereplők megszólaltak, és sorokat beszéltek lefordítatlan óangolul, amelyeket aztán Tolkien valamilyen megfontolásból mégiscsak kihúzott a szövegből. Rohan az óangol kultúra, a rohani szó a hobbitokra a holbitlan, a hobbitok maguk pedig az anakronizmus Tolkien világában, hiszen láthatóan egy nagyon leülepedett, megállapodott, mondjuk egy viktoriánus korabeli angol kultúrának a képviselői, ahogy mondjuk Bilbo leírásából már a Babóban kiderül.
A rengeteg középkori utalás mellett mit teszi mégis 20. századi művé a Gyűrűk Urát?
És elsősorban az, hogy a 20. században íródott, és a 20. századi, egyrészt a 20. századi filológiának, tehát a 20. századi történelemkutatásnak, középkorkutatásnak nagyon sok eredményét használja. Ugye a 19. századi összehasonlító filológia előtt nem lett volna lehetséges így írni. De a 20. században a regénykonvencióval, a realizmus után, a posztmodern irodalom felemelkedése előtt nagyon sokan hajlamosak lettek volna azt mondani, hogy akkor se lehet így írni. Viszont az, hogy a középkorról való ismereteink, a nyelvtörténetről való ismereteink, a összehasonlító mitológiáról és a kultúrtörténetről való ismereteink nélkül nem lehetne így a középkorról beszélni, az biztos. Tehát a 20. század elejének eredményei és módszerei, és egyáltalán a középkorászat diskurzusa, az mindenképpen benne van a Gyűrűk Urában. És ez ugye eleve egy másik szinten mutatkozik meg, mint az irodalmi értelmezés szintje. Az, hogy miért látható a 20. századi szöveg a Gyűrűk Ura, arra elsősorban a tematikájából szokták az igazolást és a bizonyításokat keresni. Azt szokták mondani, ugye, hogy a Gyűrűk Ura elsődleges központi motívuma az a hatalom motívuma. A hatalmat pedig a Gyűrűk ura úgy kezeli olyan képiséggel, olyan gondolatisággal, amely nagyon határozott a 20. századi.
Mordor hatalmával szemben nem lehet győzelmet aratni. Csatlakoznunk kell hozzá, Gandalf. Be kell hódolnunk Sauronnak. Ez a bölcs megoldás, barátom.
Áruld el, barátom. Sarmám a bölcs, mikor hagytál az értelmet az őrületért?
Az, hogy a hatalom megront, hogy a hatalom korrumpál, és hogy ez egy szükségszerű folyamat, ez egy elsősorban 20. századi gondolat. Semmilyen középkori szöveg nem hozott, és nem is hozhatott elő ilyen gondolatot, hiszen a hatalom az elsősorban Istentől jön. A hatalom az egy szinte vele született potenciál az uralkodóban, ahol nem lehet arról gondolkodni, hogy meg is ronthat valakit. A hatalom az ugye Istentől jövően eleve jó, legfeljebb a személye rossz. Az, hogy pusztán a hatalom az, ami megrontja a személyt, és hogy ez bármilyen személy lehet, aki ezzel a hatalommal bármilyen formában rendelkezik, az sokak szerint kimondottan a 20. század történeti tapasztalatainak nyomán jön létre. Az, hogy a hatalom nem csak megront, nem csak egyszerűen gonosszá tesz, hanem át is alakít. Olyan módon, ahogy mondjuk Sauron hatalma, a gyűrű lidérceket, vagy Gollamot, vagy ahogy Frodót kezdi átalakítani, vagy ahogy Samut megkísérti Mordor határán. Ez megint csak egy nagyon tipikusan 20. századi képvilág, egy 20. századi gondolkodásmód. A hatalomból fakadó háborúnak az embertelensége, a tulajdonképp céltalansága, az szintén elsősorban a 20. századhoz köthető, hiszen ugye a középkori háború az mindig célzatos volt. Az vagy hódító volt, vagy misszionárus volt, vagy védekező volt. A háborúnak, mint olyannak a teljes értelmetlensége az sosem tematizálódott a középkori irodalomban. Amikor mondjuk Arthur és Gawain megtámadják Lancelotot saját otthonában, tehát a francia birtokokon, pusztán azért, hogy bosszút álljanak, Gawain ugye bosszút állhasson a véletlenül megölt testvéreiért, akkor is ez mint egy több oldalról motivált, és alapvetően lehet, hogy tragikus, de mégiscsak nem eleve embertelen, nem eleve abszurd vállalkozásnak van megmutatva. Az, hogy a háború az teljesen üres és teljesen értelmetlen, ahogy ugye nem irányul másra, mint a hatalomra, mint magára a hatalomra, ahogy a Gyűrűk urában látjuk, az megint csak egy 20. századi gondolat. És nyilván ezért is vannak ott Tolkien 20. századi társadalmi applikációi között mondjuk a békemozgalmak, vagy mondjuk a természetvédő mozgalmak. És természetesen ezzel eljutunk oda is, hogy a természet fontosságába és a természet romlatlanságába vetett hit, az megint csak egy 20. századi reakció, amelyet Tolkien az industrializáció, a gépesedés, a hasonló változások ellenében tartott fenn az irodalmi műveiben, ezért is szokták azzal vádolni, ugye, hogy egy szentimentális, nosztalgikus és igazából nem jelentéssel bíró múltat idealizál ő. Ami azonban abban az értelemben nem igaz, hogy Tolkien nagyon is koherens és nagyon is jelentéssel bíró képeket állít föl a természetnek a kultúrában betöltött helyéről, a természetnek a irodalomban és a történetekben betöltött helyéről. Egyáltalán a természetet egy olyan jelentéssel tölti fel, ami nyilvánvalóan csak a természet pusztulásával szemben értelmezhető. És a természet pusztulása is, mint probléma egyáltalán, hasonlóképpen egy 20. századi felvetés, hiszen a természet pusztulása a 20. század előtt tulajdonképpen nem nagyon tematizálódott, mint probléma.
Egy olyan műben, amiben ennyi réteg keveredik, hogyan fogalmaznád meg, hogy micsoda a Gyűrűk ura?
Annyiban én Tolkien mellett, vagy hát magával Tolkiennel értek egyet annyiban, hogy a Gyűrűk ura nem regény, nem regény abban az értelemben, ahogy mondjuk a Nyomorultak, vagy a Háború és béke. Tehát nem regény a klasszikus európai regény hagyomány keretébe illeszthetően. A Gyűrűk ura egy olyan szöveg, amely rendkívül sok műfaj határán helyezkedik el, amely mindenhonnan egyrészt tematikai, másrészt elbeszélő, és utána nyelvi hagyományokat is hoz be. Egy olyan szöveg, amely azonban nagyon közel áll a regényhez, hiszen a regény bemutató, a regény reprezentációs technikái, a regény elbeszélő konvenciói, a regény karakterformáló technikái közül nagyon sokat adaptál, nagyon sokat bevon, nyilvánvalóan azért, hogy olvasható legyen, hiszen látjuk, hogy mi történik a Tolkien szövegeiben, amikor ez nem történik meg, mint ugye a Silmarillok szövegeiben, ahol, amit egyes olvasók az Ószövetséghez hasonlóan olvashatatlannak tudnak értékelni. Tehát a Gyűrűk ura egy olyan mindig a határokon lévő szöveg, amely tematikailag is, nyelvileg is, és az elbeszélő konvenciók szempontjából is mindig valahol középen van. Nagyon sokszor például ugye a középkori történeti műfajok felé megy, a függelékben láthatjuk ugye az évkönyvszerű lebontást a történet mögött. Láthatjuk a középkori hősi szövegeknek a hatását, és ismét mind nyelvileg, mind tematikailag. Láthatjuk a lovagregénynek a hatását is a későbbi középkorból, mondjuk a mű középső részének az elbeszélői technikáján, amit ma úgy hívnánk, hogy vágás, filmes szakkifejezéssel, a különböző mellékcselekmények, tehát különböző cselekményszálak összefonásával keletkezik egy olyan háló, egy olyan szöveg, egy olyan textus, hogy felhozzuk a szövegnek az etimológiáját is, amely folyamatosan vezeti az olvasót a különböző szálak között, megmutatja azoknak az összefüggését, és mégis folyamatosan egymás mellett vezeti ezeket. És aztán ott vannak a regénynek a különböző aspektusai, az utazási regény, a kalandregény, sokszor még az exotikumot behozó ilyen, és ebben az értelemben ismét csak a késői antikvitásra visszamenő ilyen mirabilia, impassibilia, tehát a lehetetlenséget, a kelet csodáit ugye bemutató korai regényeknek a hagyományai. Tehát a Gyűrűk ura elsősorban azért érdekes, mert nagyon sok minden van benne.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk.
Mik azok az elemek Gyűrűk urában, amik képesek voltak tömegfilmé vagy tömegregényé tenni, és kultuszmű lett belőle?
Mindig érdekes kérdés a Gyűrűk urának a titkát keresni, hogy mi az, ami népszerűvé teszi, mi az, amitől kultusza lesz, mi az, amitől máshogy fogadjuk ezt, vagy máshogy fogadtuk mondjuk az 50-es években ezt a szöveget, mint más 50-es években megjelent szöveget. Ugye annak dacára, hogy a 50-es években megjelent szövegek jelentős része jóval könnyebben befogadható volt, mint a Gyűrűk ura. Hosszú is volt, nehéz is volt, sok szereplőt mozgatott, sok névvel, több cselekménnyel operált, tehát nem a tipikus sikerkönyv, még akkor se és most se. Azt szoktam válaszolni erre a kérdésre, hogy nem tudom. Hiszen a Tolkien óta felnőtt fantasy kultúrának fényében, mintha úgy tűnne, hogy elsősorban a tolkieni világépítés az, ami ennyire meg tudja ragadni az olvasókat. Ami a exotikuma kapcsán, a különössége kapcsán, de ugyanakkor ugye a mesevilággal, a jól ismert mese szubsztrátummal való kapcsolatok révén mégiscsak ismerősként is tudhatni. Hajlamos lennék néha azt mondani, hogy ez az oka. De néha pedig hajlamos lennék azt mondani, hogy pusztán magának a világnak a kidolgozottsága az, ami az olvasót elsősorban bevonza, ami az olvasót elveszti a labirintusban, a középfölde világában. És sokszor hallható valóban az, hogy és szinte sztereotipikus ilyen olvasói válasszá reakcióval válik, hogy hát nekem a könyvből a függelék tetszett a legjobban. Az, ahol nem a történet bontakozik ki, nem a történetnek kapjuk további részleteit, hanem a világnak. Tolkien műveit, én azt gondolom, hogy elsősorban a világ teszi vonzóvá, de gyanakszom rá, hogy ez is egyfajta egyszerűsítés, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy a világ az nem épül ki történetek nélkül. Tehát ha nem kezdjük el olvasni a Gyűrűk urát, senki nem kezdi a Függeléknél nyilvánvalóan. Senki nem azért veszi meg a könyvet mondjuk, mert belelapoz a könyvesboltban és a Függelékek között az évkönyvszerű történetmesélés ragadja meg. Tehát ha a történet nem vezet be a világba, akkor a világ nem érdekes. Ha a történet nem érdekes, akkor soha nem jutunk be a világba. Hogyha pedig a Gyűrűk ura vagy a Hobbit nem vezet be minket ebbe a világba, akkor nyilván soha nem olvassuk a világnak a történetét, ami a Silmarillokban és az egyéb további szövegekben hozzáférhető. Én azt hiszem, hogy a tolkieni világnak, és akkor itt kiigazítjuk a világ komplexitásáról szóló jelentést, elsősorban nem a tolkieni világnak, hanem a tolkieni kultúrának a komplexitása az szerintem, amely a leghatásosabb az olvasóra. Itt nem csak egy világról, nem csak egy keretről van szó, ezzel az erővel ugye olvashatnánk a mágus kézikönyvet, vagy akármelyik szerepjátszó kézikönyvet, amely a legkisebb részletekig leírja a világot. Nyilván az ilyen kézikönyv egyáltalán nem érdekfeszítő olvasmány, ehhez kell a történet, ehhez kell a kultúra. Én azt gondolom, hogy és ezért szoktam Tolkien művét egy nagyon komplex kulturális fikciónak nevezni, mert a kultúrának a különböző aspektusai azok, amelyek így a totalitásukban az olvasóra egy olyan hatással vannak, hogy az olvasó nem tud kiszállni a világból.
Elhangzott Tolkien világa, ami a Gyűrűk ura mögött van. Nagy Gergely beszélt a Gyűrűk ura középkori forrásairól. Mélyegedünk közreműködött Botos Veronika. Hargitai Henrik műsorát hallották.